apád és a gót követ. Természete volt a régi magyaroknak, hogy nem kedvelték a szószaporítást. Árpád előtt egyszer a gótok követe hiába való hosszú cifra beszédben mondta el, hogy mi áradban van. A fejedelem nem szólt rá semmit. És mi a válaszod rá, uram? Kérdezte végre a követ. Mondd meg otthon, felelt Árpád, hogy míg te beszéltél, én addig a szót rágtam és hallgattam. Dugonics András után. Géza fejedelem istenei. Géza fejedelmünk fölvette a keresztséget, de azért csak tovább áldozott pogány módra a magyarok istenének is, kinek atyái áldoztak. Emiatt egyik papja szemrehányást tett neki. Ne bánsd, válaszolt Géza nagyúri egykedvűséggel. Elég gazdag és hatalmas vagyok hozzá, hogy megtehessem. Tietmár krónikája. Szent Gellért és a magyar népdal. Szent Gellért püspök egyszer valamelyik hívének védelmére a királyhoz utazott. Éjszakára megszállt egy erdőben fekvő jószágon. Éjfél körül egyszerre valami zajt hall, kérdi mi az. Mondják neki őrlenek. És egyben egy kézi malmot hajtó asszony énekelni kezd odakint. Püspök azt mondja kísérőjének. Hallod-e, Walter, hogyan szól a magyarok szimfóniája? És nevettek mind a ketten. Az asszony pedig csak dalolt. A püspök már lefeküdt az ágyba, de megint megszólalt. Walter, micsoda melódia ez, amely áhítatos olvasmányomban háborgat? Ez dal, feleli amaz, az asszony pedig, aki énekel, szolgáló-e házban és gazdájának búzáját őrli. Mert itt másféle malmok nincsenek. Hát miféle malom az? Kézi malom, úgy forgatják embererővel. Bizony sokat kell fáradni, szólt a püspök. Ki nem csüggedne el a sok munkában, ha nem volna dal? Boldog az asszony, hogy ilyen jókedvűen, zúgolódás nélkül végzi nehéz szolgai munkáját. És jókora pénz ajándékot küldött a malmot forgató dalos cselédnek. Szent Gellért legendája. Endre és Béla Várkonyban. András király félté az ifjú Salamon fiát a Béla öcstől, és gondolkodni kezdte, miképpen Bélát elveszthetné. Egy nap ez okáért titkon tanácskozék csak két úrral. S középaránt a szobában letéteti a koronát, és egy mezítelen tört tétete mellé. És meghagyá az uraknak. Mikor ön bejön, Béla öcsém, ha fegyvert felvesz, tehát hagyjatok békét neki. Ha a koronához nyúl, mindjárt levágjátok. Az ajtón álló hallá ezt a beszédet a királytól, és mikoron Bélát behívták volna a királyhoz, és immár bemenendő volna, súga neki hirtelen az ajtón álló mondván. Hagy békét a koronának, és vedd fel a tört. És mikoron bement volna, mondd el királynék. Édes öcsém, látod, hogy megvénhettem, és a betegség miatt megnyomorodtam. Az én fiam Salamon pedig igen ifjú a királyi birodalomhoz. Ihol mind a királyság, mind a hercegség, szabad légy vele, melyiket fölveszed. Béla tisztességet téve a királynak, és lehajolva felvevi a tört mondván. Édes bátyám, megérem én a hercegséggel. És a király nagy örömmel megölelgeti, megapolá Bélát, az ő öccsét, és igen megköszöné néki. És nagy ajándékokkal megajándékozzá őt, és mindeneket ígért neki. És a fiát is Salamont neki ajánlá, és úgy bocsájtá el tőle. Széke István krónikája. Béla herceg párbaja. Mikor Béla herceg az ármánykodó Péter miatt Lengyelországba bujdosott, a lengyel királyt erősen szorongatta a vad pomerán nép. A pomerán csatasorból kivált egy óriás, és párbajra hívta ki a királyt, hogy viadallal döntsék el, melyik nép legyen az úr a másikon. A lengyel király a maga karját már gyöngének tudta, fiáit még nem elég erősnek. A legnagyobb aggodalom közepette érkezett a táborba a bujdosó magyar herceg. Rögtön kész volt kiállani a pomerán óriással. Mikor ez fitymálva nézett végig a kistermetű vitézen, Béla azt mondá neki. Ha rövid a kardod, told meg egy lépéssel. Azzal ráruhant az óriásra, és lecsapta a fejét. A lengyel király jutalmul feleségül adta neki lányát, és megajándékozta őt a pomeránok adójával, s különben is bőven ellátta minden jóval. A képes krónika nyomán csattanója Bartolomei egy 16. századbeli spanyol anekdotájában. Szent László nemesei. Zala vármegyében, Nagykanizsa környékén még a múlt század közepén is voltak Szent László nemeseinek nevezett családok. Ez elnevezés eredetéről így szól a hagyomány. Mikor Szent László királyunk Dalmáciába ment húgát meglátogatni, Nagykanizsánál úgy elaludt a kocsiban, hogy még a kerekek zörgése sem háborgatta. És ekkor az történt, hogy az egyik tengelyszög kiesett. Az udvarbeliek észre se vették, de nem is lett volna kéznél vas vagy fa, amit a helyébe tegyenek. Kerék már-már kidült, amikor odaugrott egy Balázs nevű jobbágy, s szög helyett az ujját dugta a tengelybe. Így szaladt a kocsi mellett jó darabon, míg a király föl nem ébredt. Szent László szíve megindult az egyszerű ember hűségén, azt mondta neki, hogy kívánjon valami utalmat. Balázs magának nem akart semmit, csak azt kérte, hogy a király emelje nemesi rangra az ő faluja beli összes jobbágyokat. Szent László teljesítette ezt a kérést, és most másfél százada 1500 ekkor nemessé lett család virágzott túl a Dunán. Vége az első kazetta első sávjának. Ázsi pothulási Zsigmond, de reb geszt, hung reg. Makó és Jeruzsálem. Mikor II. András királyunk keresztes hadat vezetett a Szentföldre, a sereg úgy megpihent Spalátó dalmáciai városban. A magyarok úgy látszik, ez ájtatos útjukban sem feledkeztek meg a boros kancsorról, mert egy Makó nevű vitéz úgy megittasodott, hogy már Spalátó városában azt hitte, hogy Jeruzsálemben van, és Spalátót tisztelte Jeruzsálem gyanánt. Innen ered az a szólás, hogy messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. Szirmai Antal, hung in pará. A kétértelmű válasz. Mikor Báng Bán és társai 1213-ban összeesküdte Gertrúdis királyné ellen, János esztergomi érsekhez fordultak tanácsért, megöljék-e a királynét vagy sem. Az érsek írásban felelt, és pedig így. A királynét meggyilkolni nem kell félnetek, jó lesz, ha mind belé egyeznek, én nem ellenzem. Ez a válasz kétértelmű, az szerint, amit az ember vesszőket rak bele. Tiltakozik a büntet ellen, ha így van. A királynét meggyilkolni nem kell. Félnetek jó lesz, ha mind belé egyeznek, én nem ellenzem. De emígy meg épp az ellenkezőjét mondja. A királynét meggyilkolni nem kell félnetek. Jó lesz, ha mind belé egyeznek, én nem ellenzem. Az összeesküdtek így olvasták az érsek válaszát, és Báng Bán megölte a királynét. Alberikus barát krónikája. Amélai patkányűző. Hogyan kerültek a szászok Erdélybe? Annak furcsa históriáját tudják a németek, és mi magyarok is eltanultuk tőlük. Haméla, Hammel városában 1284-ben úgy elszaporodtak a patkányok, hogy a lakosság nem tudott hová lenni tőlük. A rút féreg az evők elől a tából kapdosta ki a falatokat, ágyba se lehetett feküdni, mert még oda is betolakodott a töménytelen sok patkány. Ekkor egy tarka ruhás jövevény érkezett a városba, és azt mondta a tanácsbelieknek, hogy jó pénzért megszabadítja Hamélát a csapástól. Mindent megígértek neki, amit csak kért. A jövevény erre sípot vont elő a tarsójából, és valami furcsa nótát kezdett fújni, és íme a sípszóra előjött minden patkány, és nyomon követte a rejtelmes embert, ki azután a folyó vizébe csalta bele valamennyit. Mikor a jutalom megfizetésére került a sor, a hamélai magisztrátus 5-6 ürügyeket keresett, s végre nem adott a patkány űzőnek egy batkát sem. Ezen a méltatlanságon megharagudott a jövevény. Június 26-án megint megfújta a sípját, és most nem patkányok eredtek utána, hanem a város összes gyermekei, fiúk, lányok, szám szerint 130-an. A tarkaruhás ember ezt a kissereget kicsalta a Kálvária hegyre, amely megnyílt alattuk, és mind eltűntek a patkányűzővel egyetemben. Tudva lévő, hogy aztán a barcaságban bukkantak föl, és tőlük ered Erdély szászsága. Páter Kirher után. Pázmán apród. Robert Károly nagy kedvelője volt a harcjátékoknak, s nem egyszer maga is részt vett a viadalokban. Akiket tülekedésre hívott, természetesen mindig megvoltak akadva, mert a király személyét kímélniük kellett, és így nem egyszer magukban esett erős kár. Ő felsége ugyanis nem sokat törődött vele, hová döf az öklelő fájával. Egyszer a király Pázmány István apródot hívta ki lándzsatörésre. Az apró gyönge ifjú volt, és húzódozott ezelől a kitüntetés elől, de hiába ki kellett állani. Alig, hogy összerobogott a két ló, s alig kereszteződött a két dárda, Pázmány apród lefordult a nyerekből. Három fogamat ütötted ki, uram királyom! Három falut kapsz érte, válaszolt Robert Károly. És még aznap, 1319. június 8-án három bihari falut ajándékozott Pázmán apródnak. Ezek a falvak Som, Somogy és Pósa. Pázmán István utódai még 1579-ben is bírták ez uradalmat. Nagy Lajos és Szeredai. Nagy Lajos király második nápolyi hadjáratában a Sile partján lovagolt egy néhány főbjével, hogy alkalmas gázlót keressen benne serege számára. Egyszerre egy Szeredai nevű fiatal legény érkezett oda, hogy lovát megitassa. Menj, menj, fiú, lovaddal a folyóba, hadd lássam mélye. Félek, uram király, hogy elragad az örvény. Ne félj semmit, csak ugrass bele. A legény megsarkantyúzta a lovát, és az örvénybe ugrott, amely elnyelte lovát is magát is. A ló csak kikapaszkodott, de Szeredai bennmaradt. Utána ugratott tehát a király. Ő is úgy jár, de azzal a különbséggel, hogy finom skarlát köpönyege szétterülvén a vizen, mint egy vörös kerék föntartotta őt. E veszedelem közepette is üstökön ragadta a legény, s kiúszott vele a partra. Sátrába vitette aztán az ájultat, száraz ruhát adatott rá magáéból, s lábánál fogva fölakasztotta, hogy a sok víz, amelyet ivott, kifolyjon belül. Nagy Lajos és a kalandos. Nagy Lajos Trevízó ostrom akkor nem csekély veszedelemben forgott. Baldahino Julián trevízói nemes világlátott kalandor, aki utazásaiban tótul és németül is megtanult, beszökött Trevízóba és kileste Nagy Lajos életmódját, mert az volt a célja, hogy a magyar királyt elevenen vagy holtan a velencések kezébe juttassa. A furfangos ember ezt nem tartotta lehetetlennek. Lajos király ugyanis, miután reggelenként elrendezte a csapatokat, vissza szokott vonulni egy Assietó nevű majorba, és a kertben a Sile folyócskának háttal ülve egymaga olvasta levelezéseit. A csónakázáshoz kitűnően értő Baldachino úgy tervezte, hogy éjjel fölevesz két társával, és elbúvik a parton, a sűrű bozótban. Aztán az alkalmas pillanatot kilesve, hurkot vetnek a királynyakába, a vízbe rántják, és tovább eveznek. A víz mélysége miatt lovas nem mehetett volna a király segítségére, csónak pedig nem volt kéznél. Baldachino ajánlatot tett a trevízói előjároknak, hogy a királyt kézre keríti. 12 aranyat és Castelfranco várát kérte jutalmul. Trevízóból Velencébe utasították a szinyóriához. Minthogy azonban nem közölte a módot, hogyan akarja tervét végrehajtani, innen is elutasították. A békekötés után Nagy Lajos megtudta a dolgot. Hihetőleg lovagiasságuk föltüntetése véget, maguk a velencések értesítették felőle. A király tehát magához hívatta Baldachinót Budára, és elmondotta vele kalandos tervét. Bizaz így eshetett volna szólt azután, mikor végighallgatta, aztán paripákkal és sólymokkal megajándékozván a furfangos olaszt útjára bocsájtotta. Cserei Balázs. A Cserei család ősapja Cserei Balázs, Zsigmond császárt és magyar királyt 1393-ban a nápolyi csatába kísérte. Cserei Balázs a megbomlott csata folyamán a király közelébe épp éppen akkor ért, midőn egy török már Zsigmond fejére emelte szabjáját. Balázs nem csak a csapást hárított el, hanem levágta a török fejét, s kardja hegyén mutatta föl megmentett királyának. A csata végképp elveszett, Zsigmond futna, de a Duna előtte van árjával. Cserei Balázs hirtelen halászcsónakra tesz szert, a királyt a Dunán szerencsésen átszállítja. A Dunaparton bolyonganak már, de élelem nincs velük, s az ellenséges falvak felé közelíteni nem mernek. A király szörnyű éhséget kezd érezni. Mit tegyenek? Cserei búza kalászokat szed, a búza szemeket kifejt is, feltálalja a sovány eledelt királyának. Zsigmond Csereinek dús ajándékot és címert adott, melyben férfi áll. Egyik kezében kardra tűzött török fej, másik kezében 3 búza kalász. Szegedi szinopszis. A grammatikusoknak a császár sem parancsol. Zsigmond császár és király 1414-ben a konstanci zsinaton a skizma semleges nemű szót nőnemű gyanánt használta, mire Placentinus érsek figyelmeztette őt hibájára. Placentinus, Placentinus, mondta erre Zsigmond. Ha mindenkinek tetszel is, nekünk nem tetszel, mert azt állított, hogy nekünk kevesebb tekintélyünk van, mint Priscus grammaticusnak, akit szerinted megsértettem. Ne feledd, hogy én római király vagyok. De a grammaticusoknak a császár sem parancsol, válaszolt az érsek. Zsigmond és a doktorok. Zsigmond császár, ha azt hirdette is, hogy a császárok feljebb valók a grammatikusoknál, mégis becsülte valamire a tudományt, mert azt szokta mondani. Lovaggá ezernyi embert is üthetek napjában. Valakit doktorrá kreálni azonban nem tudnék. Életem fogytáig sem. Hunyadi János eredete. Zsigmond király is szeretett áruhában kalandozni. Egyszer így nemes ifjúnak öltözve elvetődött Erdélyben, csolnakos falvába, és édes szóval ígérette, meghódította egy olá eredetű szép úri leány Morzsinai Erzsébet szívét. Mikor már csak az esküvő volt hátra, az ifjú lovag azt mondta, hogy válniuk kell, és azzal vigasztalta meg síró szerelmesét, hogy egy gyűrűt adott neki. Ha bármire is szüksége lenne, menjen föl Budára, a királyi várba, mutassa elő a gyűrűt, és hozzá fogják vezetni. Múlt az idő, Erzsébetnek már egy szép kisfia volt. Eszébe jutott, megkísérti a gyűrű erejét. Útnak indult hát bátyjával Buda felé. Az utasok egy hőnyári nap megvonultak egy terebélyes fa árnyékában, és elszenderedtek. Csak a fürge fiúcska maradt ébren, s játszadozott anyjának a ma drága gyűrűjével. Egyszerre fölsikoltott. Az alvók fölriadnak, s azt látják, hogy egy holló repül föl, s szájában csillog a gyűrű. Erzsébet kétségbeesve nézte, hogy arra rabolják el a kincset, amely gyermek anyjához köti. Bátyja azonban nem zavarodott meg, íjat ragadt, lelőtte a hollót, és a gyűrű ismét az övé lett. Buda várában azután megtalálták a gyűrű segítségével a lovagot, de korona nem volt a fején. Zsigmond visszavette a gyűrűt, és helyette hunyadot ajándékozta fiának. 60 faluval egyetembe, nemesi címeréjű pedig a szájában gyűrűt tartó hollót adott. Nem feledkezett meg csolnakos falváról sem, fölmentette minden adó alól. Eregét Bonfinius jegyezte föl, de maga is azt írja, hogy gróf Cillei Ulrik költötte. Guta. Guta Jakab igen híres haramia volt Ungvár megyében a 14. században. Született Szabolcsvár megyében, Kamáróban, egy magyar faluban. A parittyából úgy tudta kihajítani a galacsint vagy más gömbölyű köveket, hogy a tárgyat el nem hibázta. Elsőben Kamaró mellett kezdette gonosz mesterségét űzni, ahol is alattomosan sok jó embert leparittyázott az úton. A parittyázás után lelapulni szokván azt a közmondást szerzette. Lelapult, mint Kamaróban a guta. Mikor az embert vagy a szél megüti alattomosan, vagy a korság bántja, azt is lapos gutaütésnek nevezik. Midőn kinyilatkozott gonoszságaiért nyomozni kezdették, Ungvár tájékára szaladott. Ott még nagyobb haramiaságokra vetemedett. Őt nyúzott, akit előtalált, kiknek aztán bőrökbe is öltözött. Sokat hajházták, míg kézre kerítették. Dugonics példabeszédek. Két ígéret. Rozgonyi Simon veszprémi püspök, esztergomi érsek szeretett volna lenni, kérte is Albert király özvegyét Erzsébetet, ne tagadja meg tőle pártfogását. A királyné azonban azt felelte. Míg Erzsébet uralkodik, Rozgonyiból sohasem lesz esztergomi érsek. A büszke magyar főpap erre csak annyit mondott, amíg Simon él, Erzsébet sohasem fog uralkodni. És igaza lett mindkettőjüknek. Sok-e az ellenség? Midőn Hunyadi Jánostól azt kérdezte a tiszt, sokan lennének ki a törökök, kik ellen akkor hadat indítottak, azt felelé. Ezt nem kérdezheti az, aki árnyékától nem fél. Más tisztist volt nálam, de nem azt kérdezte sok-e az ellenség, hanem azt, hol van az ellenség. Időn azt javallanák néki némelyek, hogy mivel a törökök számosan lennének, velük meg ne ütközzék, erre azt felelé. Sokkal külletik annak harcolni, aki sokat akar meggyőzni. Végtére csak azt kérdezték tőle, hánynak gondolná lenni vitéz katonáinak számát. Annyinak lenni mondotta, amennyin az ellenségnek megverésére elégségesek, ha még annyian volnának is. Dugonics példabeszédek. Hunyadi János Rigómezőn. Hunyadi János a rigómezei szerencsétlen csata után majd az ellenség kezébe került. Két martalóc már megragadta őt, és fogságba akarta hurcolni. Egyszerre meglátták a vezér mellén függő nagy aranykeresztet, és civakodni kezdtek, kié legyen ez a drága jószág. Eközben kieresztették kezükből a hőst. Aki élt ez alkalommal, kiragadta az egyiknek kardját, és át is döfte vele a cinkost. A másik rabló nem várt, hogy hasonló sors érje, kereket oldott. Túróci krónikájából. Nyadi János ajándéka. A ma győzhetetlen magyar vezér Hunyadi János, minek utána megértette, hogy táborában egy nemes eredetű, de szegény ifjú tisztnek nem volna jó lovas, azt maga pénzé meg se vehetné, ebédre hívta magához. Ebéd után magát találván így szóla. Egy kérésem volna, ha megengedné, pajtás uram. Íme már én fiatal nem vagyok, ugyanazért tapasztalom is, hogy nékem a fiatal serény lovak veszedelmesek. Hanem pajtás uram alatt láttam minapában egyet, úgy is tartottam, hogy az nékem legalkalmatosabb lenne. Én mást adnék pajtás uramnak helyette, pedig sokkal serényebbet és jobbat. Erre a tiszt semmit se tudott felelni, hanem mélyen meghajtván magát, megköszönte a jó akaratot. Elment aztán Hunyaditól, és lovát maga vitte be a vezérnek istállójába. Reál évén a lovászok tanítva megkínálták őt kettőn kívül akármelyik paripával, de ő egyet se vett el. Ugyanezért másnap egyet látott maga istállójában a két legjobb paripák közül. Ez az ajándék, s annak módja oly ritka, mi ritkák Hunyadi Jánoshoz hasonló emberek. Dugonics példabeszédek.